Köszönjük, drága mennyei atyánk, a csoda dolgaidat, amit velünk teszel, és amit mi a hitünk alapján tudunk előszólítani. Hálákat adunk, atyám, hogy a te igéd által épülhetünk napról napra, növekedhetünk szellemben. Köszönjük, hogy a te dicsőséged megláttatik rajtunk, és kedvesítettél bennünket minden ember előtt, akivel csak találkozunk. És köszönjük, hogy te elénk hozod a nyitott szívű embereket, hogy szolgálhassunk feléjük. Köszönjük, hogy te vagy a növekedést adó Isten, és hálákat adunk, atyám, azért, hogy te álomban megerősítetted azt, hogy ez a gyülekezet növekedni fog létszámban. Hálákat adunk, atyám, az Úr Jézus Krisztusért, a Szent Fiadért, akit te elküldtél a megváltásunkra, mert úgy szeretted a teremtményeidet, hogy a saját fiadat képes voltál feláldozni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te megváltottál minden átoktól, szabadá tettél minden betegségtől, ezért mi megvalljuk, hogy szabadok vagyunk, és azok is maradunk, mert a megváltás egy bevégzett tény. Ellenállunk a pusztítónak, a talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét, és megvan írva, hogy a mennyei atyánk nagy gyorsasággal megrontja az ellenségünket. Hálákat adunk, atyám, hogy a drága Szent Szellem bennünk lakozik, és bárhova megyünk, magunkkal visszük a te dicsőségedet, a feltámadás erejét, az emésztő tüzet, és ezt kiárasztjuk a Jézus nevében, és a kenet által az ellenség megfutamodott. Köszönjük, atyám, hogy a menny minden erőforrása rendelkezésünkre áll, és hálát adunk a megváltás csomagért, amit Krisztusban adtál nekünk. Köszönjük, hogy a békesség hercege a mi Urunk, aki elhordozott minden zaklatást, és hálákat adunk, atyám, hogy a mai napon is veled együtt járhatunk, és a továbbiakban is, és te megtartasz bennünket a helyünkön, megtartasz bennünket a keskeny ösvényen, és szólítjuk a te akaratodat, időzítésedet minden életre, minden helyzetre, és a te igédnek a hatalmát árasztjuk ki, atyám, az életek felett, a szolgálatok felett, a problémák felett, és szólítjuk a mennyből a megoldásokat. És köszönjük, atyám, hogy a kegyelmed mindig munkálja a javunkra a megoldásokat. A Jézus nevében, amen. Szeretettel köszöntünk benneteket. Folytatjuk az elme állapotai sorozatot, a harmadik rész következik, és a címe a zavarodott elme. Kérlek, ne vegyétek ezt célzásnak, vagy személyeskedésnek, ez a következő rész a sorozatban. Ma véletlenül rátaláltam az 5 Mózes 28-28-ban, hogy a zavarodottság a törvény átka. De Jézus megváltott bennünket a törvény átkától. Az Úr elvezetett ehhez az igéhez. Az első pont a két szívű ember. Előzőleg láttuk, hogy a szélsőséges tűnődés és a zavarodottság azok rokonok. Ha a gondolatainkban a határozottság helyett folyton tűnődünk, ingadozunk, az kételkedést és zavarodottságot fog okozni. Olvassuk el az új King James Bibliából a Jakab első fejezet 5-8 szakaszát.
Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek bőkezűen, készségesen és szemrehányás vagy hibakeresés nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedve, ingadozva, habozva. Mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt, és ide stova hány. Mert igazán ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit, amit kért az Úrtól. A két szívű, habozó kétkedő, határozatlan, a minden útjában, gondolkodásában, érzéseiben, döntéseiben álhatatlan, bizonytalan és megbízhatatlan ember.
Amen. Amen. Ez a csodálatos ige szakasz segít megérteni, hogyan tudjuk legyőzni a beteges tűnődést, a kételkedést, a zavarodottságot, és hogyan tudjuk átvenni Istentől a számunkra készített áldásokat. Elhangzott a két szívű ember. Az angol úgy fejezi ki, hogy két elméjű, vagy dupla elméjű. Az ilyen emberre a zavarodottság jellemző, mivel állandóan ide-oda tipeg, előre-hátra lépeget, és emiatt nem tud döntést hozni. Isten számára is nagyon fontosak a döntéseink, azoknak a kihirdetése, mert ez alapján tud ő mellénk állni és megsegíteni bennünket. Épp a hétvégén egy nagyon érdekes jelenséggel találkoztam. A szellemem szólt hozzám egy nagyon határozott, megerősítő, békés hangon, hogy ne féljek, hanem használjam a meg lesz néki, amit mondott, alapelvet. Tehát működtessem. Ezt megosztom veletek is bátorításképpen, hogy használjátok. Én úgy látszik, most jutottam már erre a mélyebb szintre, vagy magasabb szintre, hogy szellemnek ezt a hullámát megnyergeljem. Ha a labilis ember mégis döntésre jutott, azt látjuk hamarosan, hogy elkezd azon újra morfondírozni, és ezzel ingadozóvá válik. Joyce Meyer is így élte élete nagy részét, és nem is vette észre, hogy az ördög hadat üzent ellene, és az elméje volt a harctér. Teljesen össze volt zavarodva minden területen, és nem értette, hogy miért, és nem értette, hogy mi okozza ezt. Második pont. Okoskodás, érvelés. Olvassuk el a Máté 16:8-at.
Jézus pedig megértvén ezt mondanékik. Mit tanakodtok magatok között, ó kicsiny hitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal?
Tehát a tanakodás jelenthet egy összezavarodottságot is, okoskodást, érvelést. Most az összezavarodottságot vizsgáljuk meg mélyebben. A hívők nagy százaléka beismeri, hogy össze van zavarodva. Ennek két oka lehet. Az egyik az örökös tűnődés-tépelődés, a másik pedig az okoskodás és érvelés. Az érv így határozható meg. Állítás vagy esemény hátterében álló tény, amely logikus értelmet ad annak. Az érvelés pedig így határozható meg. Használni a gondolkodásra való képességet, illetve logikusan gondolkodni. Napokban találtam az interneten egy cikket, ami nagy örömmel adta tudtul, hogy megvan egyes bibliai dolgoknak a magyarázata. Például a sóbálvány. Lótnak a felesége, ugye, a Biblia szerint sóbálványá vált, mert Isten parancsának ellenszegült és hátra nézett. Na most az én meggyőződésem szerint ez egy pillanat alatt végbement természetfeletti dolog. Ez a cikk elkezdett ugye érvelni, okoskodni, hogy igen, hát a holttenger az olyan sós, hogyha beleesik egy fadarab, azon kicsapódik a só, és próbálták megmagyarázni fizikai szinten. Tehát értitek, hogy mi a különbség? Elhinni Isten igéjét, hogy az úgy történt, egy ítélet szállt ott Lót feleségére, a holttenger az pedig valóban olyan sós, hogyha beleesik valamilyen tárgy, akkor az kicsapódik rajta a só, de hát hogyha egy ember, most ugrik be, hát hányan megfürödnek a holttengerbe, és nem csapódik ki rajtuk a só? Ez érvelés, magyarázkodás. Ez a képzelet szülte okoskodás. És régebben egy filmet láttam, ami azt magyarázta meg, hogy a Sidrák, Misák és Abednégó a tüzes kemencében miért nem égett meg. Az ige írja egyértelműen, hogy bedobtak három fiatalembert, és négyet láttak a tűzbe. Mert megjelent az Úr, aki megmentette őket. És tudományosan ugye elkezdtek érvelni, magyarázkodni és okoskodni, hogy a hő a kemencében milyen áramlatok szerint ugye forog, és ahol éppen álltak, ott nem volt olyan meleg. Na de hát az igéből tudjuk, hogy olyan forróra fölfűtötték a kemencét, hogy a kicsapó láng még a fűtőmestereket is megégette. Tehát ez az érvelés nem áll meg én előttem, és látom, hogy ti előttetek sem. Tehát akkor érvelünk, amikor valaminek megpróbáljuk megfejteni a miértjét. Érveléskor egy helyzetet, témát vagy eseményt újra meg újra körüljárunk, így próbáljuk annak minden egyes bonyolult összetevőjét megérteni. És ez a két eset, a sóbálvány meg a tüzes kemence is ugye, addig járják körül az emberek, hogy próbáljanak valami fizikai magyarázatot rátalálni. De mind a kettő egy természetfeletti csoda. Ezt leszögezhetjük. Érvelünk, okoskodunk, amikor egy állítást vagy tanítást azért boncolgatunk, hogy kiderítsük, hogy van-e benne logika. Tehát nem minden esetben eseményeket boncolgatnak, hanem valamikor tanításukat is. Ha nem találjuk logikusnak, az elménk könnyen elveti azt. De nincs szükségünk hiába való okoskodásra, ezt mondja a Róma 1.21.
Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett.
Amen. Amen. Ide vezet az okoskodás. Az ördög az okoskodáson és érvelésen keresztül gyakran meglop minket, és így eltérít Isten akaratától. Ha az Úr indít minket valamire, de nem látjuk annak értelmét, könnyen figyelmen kívül hagyhatjuk azt. Isten feltétel nélküli engedelmességet vár el tőlünk. Amire Isten vezet minket, arra az elménk nem mindig talál logikus magyarázatot. És ezért leblokkol, mint a Bálám szamara. Ha a szellemünk meg is erősíti a Szent Szellem vezetését, de az elménk gyakran elutasítja azt. Pedig Isten gondolatai magasabbak, sokkal magasabbak, mint a mi gondolataink. Ézsaiás 55.9-es.
Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál.
Amen. Milyen szerencse. A Szent Szellem vezetésének elutasítása különösen akkor igaz, ha Isten terve átlépi a megszokott kereteket, vagy kellemetlenséget, kényelmetlenséget, illetve személyes áldozatot igényel. Csak egy példát mondok. Hogyha egy pásztort felkér egy másik szolgálótársa, hogy gyere helyettesítsél X napon, és 50 kilométerre van tőle mondjuk, aki felkéri, hogy helyettesítsen, akkor ő neki az egy áldozat. De Isten munkáját kell első helyre tenni. Lehet, hogy kényelmetlen, mert nincs autója, utazni kell, átszállni kell, fúj a szél, esik az eső, hordja a havat. De ilyenkor Isten tervét nem szabad félretenni. Meg a Szent Szellem vezetését nem szabad félretolni. Jó dolog, hogyha az elménk és a szellemünk egyetértenek egymással. De ha mégsem, akkor mindig a szellemünk vezetését kövessük. Kaptam egy új világosságot. Eddig ugye arról hallottatok tanítást, hogy szellemi ember, testi ember évi ezekkel az alapokkal foglalkozott. De most bejött egy harmadik tényező. Az érzelmek uralta ember. És ez a legveszélyesebb. Joyce Meyer tanít erről, hogy ne az érzéseinknek engedelmeskedjünk, mert leszaladunk a vágányról könnyen. Harmadik pont. Ne okoskodj. Az egyszerű fordításból olvassuk az 1 Korintus 2.14-et.
Akiben csak a régi, emberi természet él, az nem tudja felfogni az Isten szellemétől származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni, mivel ezeket csak a Szent Szellem segítségével lehet megismerni.
Amen.
Amen.
A következő történet jól rávilágít arra, hogy mi a különbség az elménkben való okoskodás és érvelés, illetve a szellemünknek való engedelmesség között. Bizonságképpen már régebben mondtam, hogy az első gyülekezetünkben volt egy szent, megkapta szellemben, hogy menjen el Dél-Alföldre. Meg is vette az örömhíradó újságokat, de valószínű a lukos doboz lebeszélte róla, hogy ilyen messze, meg ki tudja még milyen gondolatokat hozott ugye neki, és nem ment el. Joyce Meyer késztetést érzett arra, hogy megáldja a segítő szolgálatba levő testvérét. Imádkozott és megkérdezte az urat, hogy mit tegyen. Abban a pillanatban a tekintete a szekrényben levő piros ruhára esett, amelyet 3 hónapja vett, és még nem volt rajta. A szíve mélyén tudta, hogy ezt oda kell ajándékoznia. De az elméjében azonnal érvelni kezdett, hogy Isten ezt nem mondhatta, mert a ruha új, a ruha drága volt, és vett hozzá még hozzáillő fülbevalót is. Minden jól alakulna, ha félretérnénk a testies elménket, a sértett érzelmeinket, és nyitottak maradnánk a Szent Szellem vezetésére. Ám emberből vagyunk, és megvan az a hajlam bennünk, hogy amikor nem akarunk Isten akarata szerint cselekedni, akkor okoskodással és érveléssel becsapjuk saját magunkat. Ezért mondja a 2 Korintus 10.5, hogy le kell rontani az okoskodásukat. Minden okoskodást, amelyik Isten igéje ellen emeltetik. 2 Korintus 10.5.
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
Amen. Amen. Tehát a gondolatainknak Krisztushoz kell igazodnia. Joyce Meyer nem akarta elsőre odaadni a piros ruhát. Úgy okoskodott, hogy ez a késztetés nem Istentől van, hanem az ördög próbálja elvenni tőle azt, amit ő kedvel. Néhány héttel később megint felötlött benne a segítő szolgálatos testvér neve. Imádkozott újra, hogy miként lehetne áldás a segítő testvér számára. És azonnal meglátta a piros ruhát. És most már nem volt kibúvó. Döntenie kellett. Vagy engedelmeskedik Istennek, vagy tudatosan engedetlen marad. Ráeszmélt arra, hogy az első esetben az okoskodás miatt kibújt Isten akaratából. Végül beadta a derekát, és odaajándékozta azt a piros ruhát. És kapott 3 felismerést. Az egyik. A Biblia sehol nem írja azt, hogy csak használt dolgokat adhatunk tovább, illetve vethetünk el Isten királyságába. Tehát új dolgokat is el lehet vetni. A másik. Joyce Meyer nem tudta, de valójában a segítő testvér számára vette meg azt a piros ruhát. És ezért nem akarodzott neki, hogy felvegye. De amíg félre nem tette az érvelését, a Szent Szellem nem tudta őt vezetni ebben. És a harmadik. Ha a saját okoskodásunk után megyünk, akkor eltávolodunk Isten akaratától. Ezért tartsuk távol magunkat az okoskodástól. Olvastuk az imént az 1 Korintus 2.14-et, amely Kenyon magyarázata szerint úgy hangzik, hogy az érzékszervek és az érzelmek uralta ember nem érti a szellemi embert, ezért ellenáll neki. Látjátok, hogy mennyire életbevágóan fontos az elménknek a megújítása Isten igéjével? Negyedik pont. Istenben bíz. Az új King James Bibliából olvassuk a Jakab 1.22-t.
Az igének pedig megtartói legyetek, engedelmeskedjetek az üzenetnek, és ne csupán hallgatói, az igazsággal szemben érvelve, megcsalván magatokat.
Amen. Amen. Sok esetben értjük, mit mond az ige. De amikor nem cselekedjük az igét, akkor ennek oka az, hogy az okoskodásunk kerekedett felül, és becsapott minket. Ilyenkor az igazság helyett másban kezdünk el hinni. Ezért nem szabad túl sok időt töltenünk azzal, hogy megpróbáljuk felfogni az értelmünkkel, mit mond az ige. Kenneth Hagin nagyon röviden összefoglalta, hogy elég annyi. Isten igéje igaz, és én hiszem. Ezt valljuk is meg, jó? Isten igéje igaz, és én hiszem. Ha a szellemünkben bizonyságunk van, már is léphetünk az ige megcselekvésére. Nem kell hozzá az elme jóváhagyása. Isten azt akarja, hogy feltétel nélkül engedelmeskedjünk neki. Függetlenül attól, hogy van-e kedvünk hozzá, vagy tetszik-e az ötlete. Amikor Isten szól hozzánk a szellemünkön keresztül, nem szabad vitatkozni, érvelni, vagy megkérdőjelezni, hogy logikus volt-e az, amit mondott. Amikor Isten szól, cselekednünk kell, nem pedig okoskodni. Ha szélsőségesen hajszoljuk a válaszokat, a mikor, a miért, a hogyan kérdésre, akkor könnyen lemaradhatunk Isten tervéről, időzítéséről és áldásáról. Már lehet, hogy sokatszor mondom a saját példámat, hogy a vasúti munkaviszonyom megszűnése után nem okoskodtam, hogy honnan lesz az ellátásom. Volt egy példaképpen Bill Kaiser, aki szintén hitben kilépett egy mérnöki állásból teljes evangéliumi szolgálatba. És ő volt az én példaképem. Ha neki működik, akkor nálam is kell, hogy működjön. Mert ha az ember okoskodik, akkor könnyen visszatarthatják ezek a dolgok. Példabeszédek 3-5-ös verset olvassuk el az új King James Bibliából.
Bizodalmad legyen az Úrban, teljes szívedből és elmédből, a magad belátására és értelmére pedig ne támaszkodjál.
Visszatérve az előző gondolathoz, Tibor tanításában nagyon határozottan mondta, hogy méltó a munkás a maga jutalmára, és az Úr szolgálója ne vigyen magával pénztárcát, hanem bízzon a útközbeni ellátásra. És én kívánom minden szolgálónak a földkerekségen, hogy jusson el arra a szinten, amit a Tibor mondott, hogy a szolgáló ne dolgozzon. De el kell írni ehhez egy hitszintet. Mert Isten igényének működnie kell. Visszatérve a példabeszédek 3-5-höz. Más szóval ezt úgy is mondhatjuk, hogy Istenben bíz, ne az értelmedben. Az érvelés, az okoskodás becsap, zűrzavart okoz és meglop. Azért van olyan sok ember összezavarodva, mert mindennek a nyitjára rá akarnak jönni. Mint említettem ezt a sóbálványos dolgot, meg a tüzes kemencét, rá akarnak jönni, hogy ez fizikailag hogyan lehetséges. De ezek természetfeletti dolgok. Az okoskodás, a zavarodottság karöltve járnak. Elmerenghetünk bizonyos dolgokon. Elmerenghetünk egyes igén. És az Úr elé vihetjük, hogy meglássuk, szeretne-e megértést adni nekünk abból. De ha elkezdjük érezni azt, hogy összezavarodunk, ez azt jelenti, hogy túl messzire mentünk. Maradjunk meg Isten bölcsességénél, mert az kétszerte jobb, mint az okoskodás. Ezt a Jób 11.6-ban találjuk meg.
És jelentené meg néked a bölcsességnek titkait, hogy kétszerte többet ér az az okoskodásnál, és tudnád meg, hogy az Isten még el is engedett néked a te bűneidből.
Amen. Amen. Ötödik pont. Istenre hagyatkozz. Sok minden miatt veszélyes az okoskodás. Az érveléssel eljuthatunk egy logikus következtetésre, ami könnyen lehet, hogy mégsem igaz. Az emberi elme szereti a logikát, a rendet, az észszerűséget. Ezért hajlamosak vagyunk arra, hogy az agykomódunk fiókjaiba mindent címkékkel ellátva rendszerezzünk. Az agykomódunk fiókjaiba. Róma 9.1 az új King James verzió szerint.
Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem világossága és vezetése által.
Amen. Amen. Pál apostol tisztában volt vele, hogy helyesen cselekszik. Nem azért, mert úgy okoskodott, hanem mert a szelleme bizonyságot tett erről. Tapasztalhatjuk, hogy az elménk időnként támogatja a szellemünket. De mivel a szellemünk sokkal nemesebb, ezért azt mindig nagyobb tiszteletben kellene részesítenünk az elménknél. Tehát mindig a szellemünkre kellene hallgatnunk. Ha a szellemünkben felismertük, hogy valami helyes, akkor ne engedjük, hogy az okoskodásunk lebeszéljen minket arról, hogy azt megtegyük. 5 Mózes 29.29. 5 Mózes 29.29.
A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké, mind örökké, hogy a törvénynek minden igéjét beteljesítsük.
Amen. Amen. Isten csak annyit fed fel, amennyire szükségünk van. Isten a végidőkben sok mindent kijelent a számunkra, de nem kell mindent értenünk ahhoz, hogy az Úrral járjunk és engedelmeskedjünk az akaratának. Majd a teljes tudás birtokában akkor leszünk, amikor már a mennybe kerültünk. Itt csak növekedünk a tudásban. Előfordulhat, hogy Isten hatalmas kérdőjeleket hagy az életünkben, ami a hitünk növekedését szolgálja. Ez ugyanis arra sarkal bennünket, hogy jobban elmélyedjünk az igében. A meg nem válaszolt kérdések leblokkolják a testi embert. De ha az ember egyszer felhagy az okoskodással, és teljesen megbízik Istenben, akkor eljut az elme nyugalmára. Az okoskodás a fontoskodás egyik fajtája, amely gátolja a tisztállátást és az Istentől érkező kijelentésnek a befogadását. Tudjátok, hogy beszéltünk arról, hogy az elme egy szűrő. És előfordulhat az, ha az elme valamit nem ért, akkor nem engedi be azt az igét, azt a kijelentést. Tehát ezért kell az elmét Isten igéjével megújítani. Tisztán tartani a szűrőt. Hatalmas különbség van az észismeret és a kinyilatkoztatott ismeret között. Mindannyian azt szeretnénk, hogy olyan módon kapjunk kijelentést Istentől, hogy a szellemünkben tudjuk azt, amit az elménk igazként elfogadott. Tehát átengedett már a szűrőn. Nem akarunk az okoskodás miatt összezavarodni, viszont szeretnénk az elme és a szellem nyugalmát megtapasztalni, amely az Istenbe vetett bizalomnak a következménye lesz. 6. pont. Jézusra fókuszálj. Határozd el, hogy semmi más nem érdekel, csak Krisztus. Az új King James fordításból olvassuk az 1 Korintus 2-ben az 1-es 2-es verset.
Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással, vagy emberi filozófiával, vagy bölcsességgel hirdessem nektek az Isten titkának, misztériumának bizonyságtételét, azzal kapcsolatban, amit Krisztus által az emberek üdvösségéért tett. Mert nem akarok egyébről tudni, ismerni, tudásról számot adni, tudatában lenni, ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, a Messiásról, mégpedig, mint megfeszítettről.
Amen. Amen. Ez volt Pál hozzáállása a tudáshoz és az érveléshez. A zavarodottság hátterében az okoskodás áll, ami megakadályozza azt, hogy átvegyük Istentől, amit ő szeretne adni. Ha tisztán akarunk látni, félre kell tennünk az okoskodást. Joyce Meyer is felismerte, hogy az okoskodás és az érvelés hibájába esett, mert nagyobb biztonságba érezte magát, ha minden tud. Azért okoskodott, mert nem akart hiányzó láncszemet, és irányítani akarta a dolgokat. Ha pedig valamit nem értett, úgy érezte, hogy kisúszott a kezéből az irányítás, és ettől megjelent. Keresztények között is van olyan, akik egy új feladattól megijednek. De ne felejtsük el azt, hogy Isten mindenhez megadja a kenetet, amire bennünket elhív. A Tibor tanításában ez úgy szerepel, hogy a kenet az a képessége való felszerelés. Joyce Meyernek hiányzott az életéből a lelki béke. Az okoskodástól pedig testileg is kimerült. Mert a helytelen, elmebeli tevékenység még a testet is kifárasztja, kimeríti. Olvassuk el a Márk 2-ben 6-tól a 8-asig. És itt azt fogjuk látni, hogy Jézus belelát a gondolatainkba.
Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ülnek vala szívükben, így okoskodván. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsájthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevette az ő szellemével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondanékik. Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben?
Amen. Amen. Tehát a lényeg az, hogy Jézus belelát a gondolatainkba. De van egy jó hírem. Az ördög nem lát bele a gondolatainkba. Ő a kimondott szavainkat ragadja meg, és azzal munkálkodik. Tehát ezért nagyon fontos megvizsgálnunk, hogy mit mondunk ki. Az igét mondjuk ki, vagy a problémát szajkózzuk. Azt tanultam, hogy a ki nem mondott gondolatok elhalnak. Megsemmisülnek. Nem hoznak termést. Egy gondolat csak akkor válik maggá, amikor azt kimondjuk, akkor hullik a szellemi szántóföldbe. És onnantól kezd növekedni. Tehát a ki nem mondott szavak elhalnak. Tehát ha valakinek volt valami rossz gondolata, hogy bokán kéne rúgni a szomszéd macskáját, akkor ha ezt nem cselekedte meg, akkor ezek a gondolatok elhalnak. Isten azt kéri azoktól, akik a saját okoskodásuknak a rabjai, hogy adják fel ezt a fajta mentalitást. A káros gondolkodásnak ugyanúgy rabjai lehetünk, mint a kábítószernek, alkoholnak vagy nikotinnak. Joyce Meyer olyan sok időt töltött okoskodással, hogy amikor abba hagyta, meg kellett szoknia a békességet az elméjében. Túl nagy csend volt az elméjében. Amíg régen újra és újra mindent végigfuttatott az elméjében, most már el sem tudja viselni az okoskodással járó terhet. Az okoskodás nem az a normális állapot, amiben Isten szeretné látni az elménket. Tudatosítsd, hogy az nem normális, hogyha az elme okoskodással van tele. Ez különösen vonatkozik azokra a hívőkre, akik meg akarják nyerni az elme harcterén vívott háborút. Két záróigénk lesz, az egyik az egyszerű fordításból a Galata 5:10-es.
Bízom az Úrban, hogy végül mégsem fogtok eltérni attól a gondolkodástól, amelyre tanítottalak benneteket. De aki összezavart titeket, bárki is legyen, megkapja a méltó büntetését.
Amen. Itt különösen az első mondatra utalnék, hogy megmaradtok annál a gondolkodásnál, a krisztusi gondolkodásnál, amit tanultatok is. Az új King James fordításból az 1 Péter 5:10-es következik.
A minden kegyelem Istene, akitől minden áldás és kegyelem származik, pedig, aki az ő saját örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tesz majd azzá, amivé lennetek kell, erőssé, szilárdá és álhatatossá.
Amen.
Amen.
Azt kívánom, hogy a gondolkodásban is legyetek álhatatosak, erősek, kitartóak, ahogy az ige mondja. Folytatjuk a kézrátétel szolgálatával, ahogy megvan írva a Márk evangéliumban, meg a zsidó levélben, mert a kézrátétel a krisztusi alaptanok egyike. És amikor a kezünket tesszük rátok, mi hisszük azt, hogy a kenet, a gyógyító erő átárad a testetekbe, nektek meg azt kell hinni, hogy ezt befogadjátok, és a kenet szabaddá tesz benneteket. Amen. Megköszönjük, drága mennyei atyám, a mai jelenlétedet, és azt a hatalmas békességet, amivel betöltötted a szíveket, és az áldások teljességét árasztjuk ki rátok a Jézus nevében. Amen. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúrjon bennünk, szeretet töltsön be minket, hadd lesz nekünk, Urunk, hadd
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a mai alkalom során is közösségben lehetünk vele, és áldott hetet és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.